Táncsics Mihály. Sajtószabadságról nézetei egy rabnak. Részlet. Hivatalbeliek, tisztviselők falun úgy, mint városban. 8. rész. A fejedelem. Felségedről egész tisztelettel fog a szabad sajtó szólani, de fejed hajtani sohasem fog. Mert ő még a törvényeken is felül áll, holott felséged a törvényeknek alája van vetve. Hogy felségednek több joga volna a természettől, mint a polgártársaság akármelyik tagjának, ezt a szabad sajtó halálig tagadja. Felséged tanácsnokaitól sohasem hallotta, s nem is hallandja azon igazságot, mit a szabad sajtó fog mondani. A felséged igazságosan kormányoz. Nincs mit félnie a szabad sajtótól. Ez csak az igazságtalanságot szokta megtámadni. Ha pedig ellenkezőleg szándékozik, úgy természetesen oka van minden szigorú rendszabáshoz nyúlni, hogy a szabad sajtó még csírájában elfolytassék. Ha a szabad sajtó minden akadályuk dacára előbb-utóbb mégis megszületik, mit én erősen hiszek, ekképp fog felségedhez szólni. Uram király, eddig kegyed volt a felség, de enaptól fogva én csak a népfelséget ismerem el. Ezen kívül más felség nem lehet. Mert hogy egy ember legyen az egész nemzetnek ura, azt kegyed éppen úgy képtelenségnek tartja, mint én. A nép együttvéve, melynek kegyed is tagja az Úr, és a nép együtt semmiféle földi hatalmat el nem ismer, csak a törvényt, melyet maga alkotott, s ezt is csak addig még jónak látja. Én őrködni fogok a törvények fölött. Mutatóul szolgálok, hol, mikor, miként kell azokon javítani. Úgy szinte kijelentem, midőn szükséges lesz, fennállhatnak-e még, vagy ha nem? Helyettük az emberi ész tökéletesülésének fokához mérve újjakat javaslok. Ez mind az én kötelességem leszen, kegyednek semmi más tiszte nem lesz, mint arra ügyelni föl, hogy a népfelség által alkotott törvények addig szigorúan megtartassanak, míg életben vannak, míg az én indítványozásomra a népfelség helyettük másokat nem hoz. Kegyed fel lesz mentve minden egyéb tehertől. Igazgatási hivatalokat a népfelség állít, törvényszékeket alkot, s tagjait nyilvános szavazat többséggel nevezi ki. A béke fenntartásáról maga a népfelség gondoskodik. Állandó katonaság szükségtelen leszen, mert képtelenség azt hinni, hogy zsoldosok inkább védelmezik a hazát, mint a nemzet maga. Kegyed privilégiumot többé nem oszt soha, mert a szabad hazában privilégium nem létezhet. A nemzet nyelvéből ki lesz törölve szó privilégium örökké. Midőn én egyszer vagyok, a nemzet nem süllyedhet többé oly örvénybe, hogy még egyszer valaha privilégium születhessék. A nevelési ügyet szinte csak maga a népfelség intézi, hol én elememben lévén legnagyobb befolyást gyakorlok, mert nélkülem az ember céljának megfelelő nevelés józanul nem képzelhető. Tehát kegyed egyetlen egy professzort sem fog kinevezni. A papság a nevelés alá olvad, külön szerepet nem játszhatik, a püspökök kinevezéséről tehát megkíméli kegyedet a népfölség. Ha egyéb iránt valamelyik pap lelkesedésből elragadtatik, s ha kedve tartja mezit lábgyalog, s hajadon fővel, miként az üdvözítőt tett vala, bejárhatja a hazát, s hirdetheti Jézus tanítását, mert csak így van hatása a tanításnak. 4 vagy 6 lovas hintóból tanítani nem lehet, bolondítani igen. Az érdemes papi rend eddig, ahelyett, hogy világított volna, vakított. Az alázatosságot legfőbb erénynek prédikálta, holott maga gőgös és büszke vala, pedig az alázatosság rabságra vezet. Eddig kegyed a papságot, a trón támaszául nézte, de ezentúl nem lesz rá szükség, mert ahol én vagyok, ott a trón nem inog meg. Vagy ha támaszra szükség leszen, én fogom támogatni. Én egyéb iránt a trónt másképp építem, sokkal alacsonyabb, bázisa szélesebb lesz, s már csak ennél fogva sem igen dőlhet el, de általjában nem is lesz oly igen feltűnő, úgyhogy más karos székektől csak csekélységekben fog különbözni. Kegyed uram király, a népfelségnek szimbóluma jele lészen. Mert ha bár oly szerkezetű, s oly tökéletes köztársaság alakul ki, milyen még senki agyában meg nem született, és csak a szabad sajtó tartotta fenn magának azt kitalálni, mivel más szomszéd társaságokkal némi viszonyban vagyunk, kegyed uram király annak központjában mutató lesz, mert kell egy valakinek lenni, ki a szomszéd társaságok biztosait elfogadja. Ha például akár az orosz, akár francia társaság valami ügyben velünk értekezni kívánc követet küld, az nem mehet faluról falura, városról városra, hogy küldetésének okát minden egyes polgárral közölje. A haza közepén tehát lesz egy megbízott, az a király, de ő semmit maga nem végez. Hogy azonban az királynak, vagy fejedelemnek, vagy császárnak, vagy szultánnak neveztessék, ez nem tartozik a dologhoz. Két úrnak egyszerre nem szolgálhatván tehát, kegyed uram király csak a magyarnak lesz királya, s Budapesten lakni rendeli a népfelség. Ha józan politika otthonos az udvarnál, ez fogja tanácsolni, hogy a császári címet légbe bocsássa, hiszen ez nem lehetlen Rómában, Konstantinopolban, s Párizsban már több császári címek megsemmisedtek. Az omláshoz közelítő picinded Ausztria romjaiból némely töredékek Németországgal olvadnak egyé, hol azonban kegyednek jövendője nincs. Ellenben, ha a magyarnak érdekébe tudja magát kegyet helyezni, minden mostan uralkodó fejedelmek közt legszebb jövője lehet. Már 300 éves a törekvés a magyart ausztriaivá tenni, de eddig nem sikerült, és ezután sem sikerül soha. A magyar, ha mostoha körülmények kedveznek neki, s ha eszére térni nem tud, maga magát megemészheti, semmivé lehet. De hogy éppen ausztriaivá, és csak ausztriaivá legyen, remélni sem lehet. Ha tehát kegyed uram király el tudná magában határozni, nem úgy, mint eddig amúgy mostoha atyaként, hanem édesatyailag a magyarnak jobbját nyújtani, s meg is szorítani, oly politikai tényt vinne végbe, milyen a praktikus Metternich őszfejéből sohasem került volna ki, s melyet a magyar későkorig méltányolni tudna, mert a magyar oly természetű, hogy semmi legkisebbet is, hálátlan nem hagy, pedig körülményei közt az említettem, lépés ránézve nagy jó tétemény volna. Körülbelül így szól majd fölségethez a szabad sajtó, többet fog ő még mondani, de hiszen neki jobb nyelve van, mint nekem, majd kitesz magáért, ha biztos helyzetbe teheti magát. Egyéb iránt, ha valamiképp kedve jönne a közelgető országgyűlésnek legelőször is azt akarni, hogy szólhasson, azaz, ha a szabad sajtó valami módon a gyűlésteremben megjelenhetnék, bizonyosan tudom mindenek előtt, ezen szavakat intézné felségedhez. Felséges király, a magyarok Pozsonban együtt levén felségedet közigbe várják. Legyen szíves valamit nekik magyarul elmondani beköszöntésül, hiszen néhány sort betanulni nem valami legyőzhetetlen dolog. Vagy ha csak úgy olvassa is fölséged, mindegy. A magyarok oly éjjennel üdvözlendik, mely a hetedik égbe is fölhallatszik. Akármi sületlenségek fognak azon szavak lenni, nem tartozik a dologhoz. Csak felséged szájából jöjjenek, s magyarul hangozzanak. Ezt az elfogulatlan, s felvilágosodott férfiú komédiának nézni, de semmit sem tesz, a magyar már több komédiát is látott. Ha azonban felséged nem ceremóniát akarna, hanem komolyan szándékoznék valami szépet és nagyot tenni, s ha az udvari kancellária nem bírna a tárgyhoz alkalmazott szavakat adni, ezt én szívesen magamra vállalom, s ezekből állnak. Nemes szívű magyarok, én személyesen jelentem meg önök között, s el nem távozom addig, míg a Habsburgi házhoz mindenkor hív Magyarországnak, valamennyi sérelme orvosolva nem lesz. Sok viszontagság ért bennünket a 300 alatt, mióta kapcsolatban vagyunk. De önöknek becsületére legyen mondva, míg ön Habsburgi házunk veszedelemben volt, akkor leghívebben ragaszkodtak hozzánk, mi még inkább neveli ebb böcsületet, hogy őseimnek majd egyike, majd másika jogtalansággal illette önöket vagy őseiket. És a szerencsétlenség idején azt velük érezteték. Ez csak oly nemes nemzet teheti, amilyen a magyar. Az idők elmúltak, Magyarországra szebb jövendő virrad. Én ezennel segédkezet nyújtok mindazoknak létesíthetésére, mit a nemzet létesülve látni óhajt. Lemondok azon ceremóniáról, mi eddig divatozott, hogy a felség propozíciókat terjesszen a rendek elébe. Önök jobban tudják, mire van a nemzetnek legnagyobb, legsürgetőbb szüksége, mint én. Azonban tanáccsal, indítvánnyal, mely szívem mélyéből ered, lépek föl, mely ebből állana. A két tábla olvadjon egyé össze, s mivel a királyok feje fölött lenni szokott, álfénytől sokan megvakítva vannak, s nem merik véleményüket személyesen előadni, legyen a sajtó tökéletesen szabad, hogy ott minden tartózkodás nélkül elmondhassa ki, ami a szívén fekszik. Mert más úton a szívhez jutni nem remélhetjük. Ha ezt önök jónak tartják, most oszoljunk el, hogy a jövő hónap elsőjén Budapesten gyűjjünk össze a tanácskozást megkezdendők. Helyről nem szükséges aggódni. A József épületben, az egész első emeletben, a keresztfalakat lerontom addig, s ott elférünk. A katonaságnak nagyobb részét hazabocsájtom, mert ezentúl nem lesz rá szükség. Most Isten önökkel, akkor is látjuk egymást. Ezt olyan éjjel, oly hangos éjjel követném, ilyen nem volt a világ kezdete óta. A kitűzött hónap első napja elérkezvén a félbe szakasztott megnyitó beszédet ekképpen folytatná fölséget. Hála Istennek, hogy friss egészségben láthatom önöket. Remélem gondolkodtak önök a két pont fölött, melyeket a minap Pozsonyban indítványgyanánt javasoltam. Mielőtt tanácskozáshoz fognánk, a két pont iránt tisztába kell jönnünk. Nagybátyám II. József császár bizonyosan jót akart a népeknek, de mivel ő maga akarta, önök megegyezése nélkül nem boldogult. Én magamtól semmit sem akarok tenni, hanem tegyenek önök. Előre nyilatkozom, mindenben megegyezem, mit a hazaboldogságára tenni jónak tartanak, de képtelenség is volna tőlem abban ellenkezni. Én ettől fogva Magyarországot tekintem hazámnak, s lakásomat Budapesten veszem. Eddig a felső tábla a kormány érdekében munkálkodott, akár fért az meg a magyar nemzet javával, akár nem. Mostantól fogva nekem más érdekem nincs, csak az, mi a nemzet érdeke. Ha a felső tábla jónak nem látná az alsóval összeolvadni, én azért az alsó táblánál foglalok helyet, mert ez képviseli a nemzetet. Ha e szavakat elmondja felséged, oly nagy király leszel, mi erről a történet még nem emlékezik. A magyar kezd akarni, de hogy mit akar, még csak igen kevesen tudják közülük. A felső tábla mégis leginkább tudja, mit akar. Tudnilik nem akarja helyzetét változtatni. De a fölséged az alsó táblával egyetértve a felsőre egy kissé ráijeszt, azonnal meghunyászkodik, mert ismerni kell e fajt. Sokan visszaijednek e hangtól, s azzal fognak vádolni, hogy a felség iránt nem elég tisztelettel viselkedem. De eljön az idős, el kell jönnie, midőn férfiak lesznek, kik beszédemben tiszteletlenséget nem találnak. Némelyek a király személyét szentnek, sérthetetlennek tartják, de ez csupa hízelgés. Én szentnek senkit sem ismerek az emberek közül. Szent csak az Isten magosságában. Hogy sérthetelen volna, azt is tagadom, mert számtalan példák bizonyítják, hogy a felség éppen úgy sérthető, s gyakran halálra is sértetett, mint akármely más ember. De hiszen a király cím emberi természetét meg nem változtatá, minden fejedelem vagy zsarnok, vagy a törvények alatt álló ember. Ha zsarnok egyéb embereknél rosszabb, s miért volna ő akkor sérthetetlen? Ha pedig a törvények alatt áll, miként lehetne őt képtelenség nélkül sérthetetlennek tartani? Hiszen mihelyt a törvény sérthetetlennek kimondaná, azonnal zsarnok volna. Mert ki vonná őt, mint sérthetetlent feleletre, habár a törvényeket mind áthágná is. 1844. Józanész. Részletek. Első rész. Álladalom. Státus. Első fejezet. Bevezetés. Némelyek azt állítják, a nép nem érett még meg annyira, hogy neki szabadság és jogok adathassanak. Én pedig azt állítom, hogy a más verejtékén kész haszonnak elköltéséhez nem szükséges annyi érettség, mint a munkához. Tehát a nép igenis érett. Állítom tovább, hogyha mindenre érni kell is, de szabadságra és jogokra nem. Mert ezek az emberrel vele születnek, ezek természetével egyek. Mert nincs az emberek intézetei közt egy is olyan, hol a jogok és szabadság, mint valami raktárban letéve volnának addig, míg egyik ember a másik után megérik, hogy aztán onnét neki a maga része kiadassék. Vagy ha van, mutassátok meg, hol van. A helytartó tanács épületének valamelyik zugában, vagy a királyi lak egyik kamarájában. Én már mind testileg, mind lelkileg megértem, mert már megettem kenyeremnek javát, ám bár az is igen keserű volt. Tehát miért nem adjátok ki jog és szabadság részemet? Atyám fiai, balgák vagytok. Ha azt hiszitek, hogy mások szabadsága és joga rátok van bízva. Magyar közmondás szerint ebre hájat nem szokás bízni. De mutassátok meg, ki bízta rátok? És mikor? Mások azt állítják, hogy az új polgári szerkezet legjobb, mely szerint firul-fira örökségük száll. Én pedig azt állítom, hogy ahol ilyenféle szerkezet létez, az nem is érdemli a polgári társaság nevét, mert aki nem választhat, annak szabadsága vagy elnyomva, vagy eljátszva van. Akinek pedig szabadsága működésben nem lehet, az rab. Tehát az ország lakosít egy nagyobb úr, s függelékeiül több kisebb úr és szolgák teszik. Meg mások azt állítják, többet ér, ha a nemzetnek jó fejedelme van minden polgári szerkezetnél, de én a legrosszabb szerkezetet, melyet maguk a polgárok férceltek össze, többre becsülöm, mint a legjobb fejedelemnek önkényű akaratát, mert ha a fejedelem tetszése és önkénye szerint uralkodik, zsarnok. Ha pedig törvényeket ír össze, mint maga, mind a nép számára, akkor ő úr, a nemzet pedig cselédei, vagy igazabban mondva, szolgái. És ha oly törvényeket adna is, melyeket az egész nemzetnek színe, legbölcsebb képviselői adni képesek nem volnának, ami azonban képtelenség, mégis, mint rosszakat visszavetném, ha csak előbb szabad akaratunkra és megvizsgálásunkra nem bízná, hogy elfogadni akarjuk-e vagy nem. Mert semmi emberi ész és jóság nem bír nekem új valamit adni, mi szabadságommal és jogaimmal fölérne. Egy nagy úr azt állítja, hogy 100 millió pengő forintnyi kölcsön hazánkat magas fokra emelve boldogítja. Én pedig azt állítom, hogy ez nem csak nem segít rajta, sőt veszedelmét mozdítja elő, ha más gyökeres javítás nem előzi meg, úgy, de a gyökeres javítás oly természetű, hogy bolondság volna mellette oly kölcsönvétel. Sokan azt állítják, hogy ők műveltebbek, mint a nép, s magukat ettől elkülönítik. Én pedig azt mondom, mindazok, kik a népről, mint külön felekezetről beszélnek, meg annyi zsarnokocskák, de csak azért nem űzik nagyban zsarnokoskodásukat, mivel fizikai tehetségük hiányzik. Mutassátok meg, hol a vonal, melyen innen nép, túl pedig nem nép van. Azon néhány száz barbarus szó, melyeket majomként elutánoztatok, azon tarka-barka gúny, amit a párizsi divat fércelői rátok aggatnak, a józan és egyszerű természettől elfajult ferde műveltségtek és hiú cifra beszédetek nem jelölik ki eléggé a vonalt. Másban pedig nem igen különböztök a néptől, ha csak abban nem. Hogy a finomság leple alatt rejlő erkölcsötök veszélyesebb a népénél. Én részemről a néptől különválni nem tudnék, de nem is akarok. Szokásom, nyelvem, életmódom, érdekem, stb. Az övével egy. Beszédem az ő szelleméhez hangzik, szívem az ő jobb létéért ver. Testben és lélekben egylévén a néppel beszédem azéval összeolvadt. Vizsgáljuk egy kissé mi magunk, mi s mi van kívülünk. Józan ész szerint kell lennünk. Mert ti töredék, kik tőlünk elkülönülve kívülünk vagytok, nemzetet nem képezhettek. De e hazában nincs nemzet. Kik a marhát legeltetik, tenyésztik, azok mi vagyunk. Kik a földet mívelik, hogy kenyér legyen, azok mi vagyunk. Kik tüzelőt adnak, azok mi vagyunk. Kik az utakat csinálják, hogy közlekedés lehessen, szintén mi vagyunk. Kik a ruházatot adják, azok is mi vagyunk. Kik a termékeket és készítményeket pénzé teszik, kereskednek, azok is mi vagyunk. Kik a helységeket és városokat építik, azok hozzánk tartoznak. Kik a föld kebeléből az érceket és sót ássák, kik minden szükséges eszközöket és szerszámokat készítenek, azok hozzánk tartoznak. Kik az ellenséggel szembeszállva a hazát védelmezik, a mi fiaink, kik a vallást tanítják és őrzik, tudnék az alsó papság, hozzánk tartozik minden egyéb tanítók, könyvírók maguk, hozzánk tartoznak. Kik a száz meg ezerféle tisztviselőket fizetik, azok is mi vagyunk. Szóval mi a társaságnak életet ad, az mi vagyunk, de jobban mondva, a társaság mi vagyunk. Kívülünk vagytok ti, kik magatokat elkülönöztétek, hivatalbeliek, készpénzből élők, urak, hivalkodók, katonatisztek, azután némely korhelyek, játékosok, végre a főbb nemesség. De ha mi nem vagyunk, ti maroknyi nép, főként munkanélkül, miként most éltek, nemzetet nem tehettek. Csak a munkások összessége képez nemzetet. Ti, ki kívülünk vagytok, nélkülünk, vagy elvesznétek, vagy ha elveszni nem akarnátok, éppen oly munkásokká kellene lennetek, milyenek mi vagyunk. Mert munkásság nélkül nincs élet. Kikik tőlünk különválva, mint népről beszéltek, igen gyakran emlegetitek, a népet nevelni kell. Csak az a baj, hogy érdeketek ellenkezőt kíván, tudnilik azt, hogy az emberek minél gyávábbak, minél ostobábbak maradjanak, mert úgy könnyebben bálhatni velük baromként. A hatalom még most kezetekben van, mibe kerülne nektek az egész országba jó nevelést hozni, a szándékotok is az volna, amit szóval emlegettek, hiszen nektek csak akarnotok kellene, ha zsebetekbe nem nyúlnátok is, mert a közterheket úgy is mi viseljük. 8. fejezet. Józan észszerű polgári alkotvány. A elsőrendű törvények. Mi emberek mindnyájan tökéletesen egyenlő jogokkal és szabadsággal születünk. Ezt ismerjük minden józan polgári társaság alapjának. Miszerint a társaságban egyik alatt való, másik föllebb való nem lehet. A A szabad polgárok között csak határozott időre választott elöljárók lehetnek, de úr és jobbágyok nem. 2. Mi emberek mindnyáján ugyanazon természeti főtulajdonságokkal vagyunk fölruházva. Azon természeti főtulajdonságunk pedig abban áll, hogy mindnyáján kívánjuk azt, mit önfenntartásunkra jónak tartunk, mindnyáján óvakodunk attól, mit rossznak ismerünk meg, és romlásunkra szolgál. 3. Mi emberek mindnyáján vágyat érzünk magunkban szükségeinket kielégíteni. E 3 pontot semmi józan ember nem tagadhatja. Természetesen következik tehát, hogy emberi tulajdonságainkra nézve egyenlők vagyunk. Ha pedig valaki kételkednék, még azt mondjuk meggyőződésére. A. Mindnyájan férfi és nő közösülése által fogantatunk és születünk. B. Mindnyájan megéhezünk, megszomjazunk, elálmosodunk, nősülünk. C. Mindnyájan tökéletesebbethetők vagyunk. D. Mindnyájan ugyanazon testrészekből állunk. E. Mindnyájunk vére piros. F. Mindnyájan meghalunk, stb. 4. Azon szabadság és jogok, melyekben születünk, soha senki által el nem idegeníthetők. Mivel a földön rajtunk embereken kívül semmi más, nem csak felsőbb, de hozzánk hasonló, tökéletesülhető lények sincsenek, nem képzelhetjük, ki foszthatna meg természeti szabadságunktól és jogainktól. 5. A szabadság és jogok nyilatkozatban és cselekvésben tűnnek ki. Ebből következik, hogy ember nyilatkoztathat, cselekedhetik mindent, mit kigondolni képes. Midőn tehát akár magánosan élünk, akár társaságba állunk, tökéletes szabadságunknál fogva, tulajdon magunk jobb voltáért tartóztatjuk meg magunkat némely cselekvéstől, nem pedig mások kényszerítése által. Szabad akaratunk lévén minden legszigorúbb törvények és tilalmak dacára is védhetünk mások ellen. De azt cselekedvén esztelenkednénk, mert vagy az általunk hozott törvények szerint magunk büntetnők magunkat, vagy azt hínók fel irántunk ki hasonló cselekvésre, ki ellen vétettünk volna. Nem tartjuk tehát szükségesnek elszámlálni, mit szabad tennünk, mihez van jogunk, hanem kevés szóba foglaljuk. Ember más korlátot cselekvésében el nem ismerhet, csak azt, mit tulajdon maga hasznáért önmagának józan esze sugallásából tesz. 2. rész. Vallás. 11. fejezet. Józan ész szerinti hitvallás. 16. rész. Hiszem, hogy a bajok soha addig nem orvosoltathatnak, míg az emberek közt létező egyenlőtlenség ki nem írtatik. Azt pedig erősen hiszem, hogy ez józan észszerű nevelés által hamarabb és sikeresebben történik, mint anélkül. De hiszem, hogy egykor, habár sokkal későbben, az emberiség természete egyenlőségére eljut, akár lesz józan észszerű rendszeres nevelés, akár nem. Mert nem hihetem, hogy azért van embernek a természettől esze adva, hogy a testvéri atyafiságot, egyenlő jogúságot lerontsa. Sőt, ellenben azt hiszem, hogy szünteleni fejlődésre, tökéletesülésre lévén teremtve az egész társaságban az egyenlőséget valósítandja. Hiszem, hogy a társadalmi vagy polgári egyenlőtlenség a természeti törvény megsértésével történt. S hiszem, hogy az egyenlőtlenség csak azért támadhatott, mivel az emberiség teljes tudatlanságban kezdődő, s azért áll még fenn, mivel ez általános tudatlanságból csak kevéssé bontakozott ki. Nem hiszem, hogy az emberi nem boldogtalanságának a monarchiai státus forma volna az oka, hiszen ez maga is tudatlanság okozata. Legelső a tudatlanság, ebből támadt az egyenlőtlenség. Ez okozta, hogy némelyek rendkívüli gazdagságra, hatalomra verekedtek, a sokaság pedig elnyomaték. Szegénységre lőn kárhoztatva. Ez a fennlevő nyomornak legközelebbi oka. Innét a gazdagoknak vétkei önhaszonvágy, telhetetlenség, dicsvágy, fösvénység, érzéketlenség, embertelenség, stb. Innen az elnyomott nagy osztálynak más oldalról vétkei, irigység, gyűlölség, bosszúvágy, csalátság. Mondom, legmélyebb forrás a tudatlanság, s míg ez ok létezik, az okozatok ugyanazok maradnak. 17. fejezet. Hiszem, hogy a természet minden javait közös használatra adá az embereknek. Világos útmutatásul szolgál erre a levegő, melegség, világosság, és ezek okozatának közös használata. Embernek első szüksége a levegő, nélküle azonnal születése után néhány perc múlva halnia kellene. Ezután legközelebbi szüksége a melegség. Enélkül alig húzódhatnék nyomorult léte csak addig is, míg a legelső csöptejet színimulhatlan szükségi vélőm vala. A világosság nélkül elélhet tovább, de ezt egészen nélkülözve, nem emberré, hanem valami mássá fejlődnék ki. Ezek tehát első szükségek, melyeket közösen használunk. Következik az étel és ital szüksége. Mutatotta a természet kezdetben minden embernek elkülönzött sajátott tulajdont, éhsége és szomjúsága enyhítésére. Mondotta el kinek-kinek, ez a gyümölcsfa és ez a patak a tiéd, ez a másiké, ez meg a harmadiké, és így tovább. Nem képtelenséget állítana-e az, ki mondaná, hogy természet így tűn. Az ember kezdetben vad és egészen míveletlen állapotban lévén, az értelmetlenebb állattól kevésben különbözött. Következésképpen valamint az állat nem jelelt ki magának elkülönzött tulajdont, ugye tőle akkor még csak alig különböző ember sem. Ennek nyoma nincs. Sőt, mindazon népek, melyek még máig a földnek más részeiben vadon élnek, közösen használják a természet javait, és pedig annál inkább, mivel minden új született ember igen sokára éri el azon kort, melyben mások gyámujára többé nem szorulva, ön erejéből tarthatná fenn magát. Nem úgy, mint az állat, mely kevés idő múlva képes önfenntartására. Ez idő alatt a gyermek szülőihez és rokonaihoz szokik, tehát tőlük nehezen válik el, de természeténél fogva ő is társaságra hajlik. Erre született, mert neki tökéletesülnie kell, ami csak mások társaságában történhetik. Ebből következik, hogy az emberek kezdetben nem ismertek, nem ismerhettek elkülönzött sajátot. Ha védeni akarjuk a külön tulajdont, csak akkor volna védhető, ha az emberek mindnyáján egyszerre születtek volna, és a föld színe tökéletesen egyenlő, és annyi részre osztaték vala. S föltevén, hogy Isten igazságos, egyenlő indulattal kell vala mindegyikünk iránt viseltetnie. Miként lehetett volna a föld színét úgy osztani el egyenlő részekre, hogy egyik se károsodjék, holott tudjuk, hogy egy helyen már magától is termékeny, más helyen pedig soha vagy csak alig termékenyíthető meg. De a föld részből kimérethetett volna is valahogy mindenkinek igazságosan az egyenlő rész, miként történt volna ez a vizekkel? Ezek tagadhatatlanul szinte használatunkra vannak. Nem a külön tulajdont sem természet nem jelelte ki, sem Isten nem osztályozá. Hiszem tehát tökéletesen, hogy az elkülönzött tulajdon egykor megszűnik, és azt közhasználat vagy közösség váltja fel. Az ember szüntelenül tökéletesülhető lény lévén, mostan értelméhez és tökéi fokához képest a külön sajátot tartja legjobbnak, de minthogy örökös fejlődésben van, képtelenség nélkül nem állíthatni, hogy mostani értelme tudál már a legjobbat. Céljának leginkább megfelelőt kigondolni. Amint jobbnak látta bizonyos helyen állandóan megtelepedni, földet mívelni, s kenyeret enni, mint makkal és fanyar gyümölcsel élni, s amit jobbnak tartották hajdan, midőn sok tudatlan és heverő, másnak verejtékéből és rovására akarván élni, sajátot jelelni ki, úgy későbben jobbnak kell tartaniuk a közös használatot. Miután tökéletesen meggyőződennek arról, hogy az általános tudatlanságon kívül főképp az elkülönzött birtokból támad az egyenlőtlenség, s melyik józan eszű bírná tagadni, hogy az általános nyomort, az egyenlőtlenség, tehát a saját birtok szüli. És én azt hiszem, hogy a későbbi értelmesebb nemzedékek e forrást benne temessék. Itt nem célom mutogatni, hogy az erkölcsi romlottság a moralitásnak gyökerét megtámadott fene, főképp a saját birtokból és ezáltal az egyenlőtlenségből eredt. Míg a közös használat életbe nem lép addig e hang közjó hazug ajkainkon. 19. Hiszem, hogy a közhasználat soha erőszakkal be nem hozathatik, s hiszem azt is, hogy az valóságos őrült volna, ki ezt erővel behozni, megkísérteni. Ha valaki azt hinni, hogy én a közhasználatot most behozni szándékoznám, az igen, nagyon csalódnék. Én kinek-kinek szabadságát legdrágább kincse gyanán tekintem. A közhasználatot tehát józanul csak akkorra értem, midőn a szabad emberek minden erőltetés nélkül azt önként kívánandják. És itt csak hitvallásomat mondom ki, hogy egykor azt általánosan óhajtják, s létesülni fog. 20. Hiszem, hogy a közhasználatot köztársaságnak kell megelőznie. Minél inkább hasonlít valamely társadalom a demokratikai formához, annál közelebb áll az a közhasználathoz. Hiszem azonban azt is, hogy a tiszta monarchia és arisztokrácia két állapot között az első, ha többi egész nép egyenlően elnyomatott, vagy egyenlően szabadabban mozog, könnyebben átalakulhatna közhasználatú állapotra, mint a második. Mert nincs az emberek társadalmi intézkedések közt veszélyesebb, mint az, melyben a hatalom és a dicsőség és a vagyon és az ország egy osztály kezében van. A nagyobb szám pedig szolgai helyzetben nyomorog. Szóval leggonoszabb állapot az, hol a lakosság az egyenlőtlenségnek két szélsőségét teszi. 21. fejezet. Hiszem, hogy a közönösségben vagy közösségben az egész nép vagy nemzet testvérekből álló családi társaságot képez, melynek minden tagja egymás közt mind jogokban, mind kötelességekben, mind munkában, mind élvezetben tökéletesen egyenlők. Az így családi társaságban vagy közösségben igen, természetesen mindazon vétkeknek szükségképp meg kell szűnniük, melyek a saját birtok s az ebből kifolyó egyenlőtlenség gyümölcsei szoktak lenni. Mert midőn azok megszűnt, természetesen meg kell szűnnie az okozatnak. Nem szándékozom elsorolni a vétkeket, melyek a saját vagyomból erednek, s azt sem mutogatom, miként azoknak az egyenlőtlenségből szükségképp támadniuk kell. Hanem röviden csak azt kérdem, ha a közösségben mindenkinek megvan, mit szíve, szája kíván, Ha minden vágyai teljesülnek, miként vetemedhetnék valamely vétekre? A vétek rendszerint onnan ered, ha az ember természeti szükségeit ki nem elégítheti, ha ember akadályoztatik. 22. Hiszem, hogy a közösségben más nem lehet felség, mint maga az egész nép. De képtelenség nélkül nem is gondolhatni, hogy otthon minden tagja a társaságnak egyenlő, valaki más álljon fölöttük, hiszen ekkor már nem volnának egyenlők. Hogy pedig más a társaságon kívül létező valamely emberi lény legyen felségük, még nagyobb képtelenség volna. Felségüket az általuk hozott törvényekben gyakorolják. Csak azoknak hajtanak fejet, és mivel az általuk kimondott törvény nem lehet más, mint az észnek sugalma boldogságuk előmozdítására s fenntartására, világos, hogy a törvénynek is nem mint törvénynek, hanem mint tulajdon józan eszüknek hajtanak fejet. Ebből szerint az is igen világos, hogy tehát szabadságuk tökéletes épségben fennáll, mert csak őrült mondhatná, hogy az nem szabad, ki eszét követi. 23. Hiszem, hogy a közösségben törvény más nem lehet, mint az egész népnek összes akarata. Még a legtökéletesebbnek mondható köztársaságban is, hol a polgárok tulajdonnal bírnak, az egész nép sohasem egyez meg valamely törvénynek hozatalában. Gyakran csak néhány, néha csupán egy vagy két szavazat adja meg a többséget. Az általános többség például kétharmad rész ritkaság. A közösségben a dolgok természeténél fogva mindig megegyez az egész, mert nincs ok, nem képzelhető semmi külön érdek, miért ne egyezne meg valamely rész akármiféle törvényhozatalában. A vagyon közös, oszthatatlan. Egy lévén, és így annak használatában nincs elkülönülés. Tegyük, hogy valami hibás törvényt hoznak. A hibának következését mindegyikük egyaránt érzi. Mert a vagyon és használat egy, tehát nem érezniük lehetetlen. Igen, de ha ezt helyette hozandó új törvénnyel elhárítani igyekeznek, képtelenség volna, mondom, hogy abban mindenki meg nem egyez. Ha az mindegyikük előtt hibásnak, károsnak mutatkozott. 24. Hiszem, hogy a közösség csak áldást, békességet, jólétet, szóval lehető tökéletes boldogságot áraszt minden tagjaira. Ezt mutogatni nem tartom szükségesnek. Csak azt említem ismét meg, hogy ahol az ok megszűnt, melyből a nyomornak, véteknek minden neme származik, természetesen az okozatnak is meg kell szűnnie. Így tehát mi következzék más, mint áldás és boldogság. Hiszem tehát, hogy a közösségben elhárítva lévén a rossz, mindenki inkább fejlődhetik és tökéletesülhet. A közösségben legtökéletesebb egyesülés van. Tudjuk pedig, hogy az egyesülés erő, s minél nagyobb az egyesülés, természetesen annál nagyobbnak kell lennie az erőnek. S ki tagadhatja, hogy a legnagyobb erőben a legnagyobb szabadság van, s van-e boldogság szabadság nélkül? Nem következik-e tehát szükségkép, hogy a közösségben rejlik a legnagyobb boldogság? 25. Hiszem, hogy egykor az emberek közösségben fognak élni, mert át kell majd látniuk, hogy csak abban találhatják meg legnagyobb boldogságukat. Maguk-e nevek közönség, társaság? Azt jelentik, hogy ember hajdan is, mikor a nevek támadtak, így közösségben közös használatkép élt. Mert midőn kinek-kinek saját vagyona, tehát elkülönzött érdeke van, ők sem társaságot, sem közönséget nem képeznek, következésképp e nevek náluk nem támadnak. 1844, megjelenés 1848.